Katona Csaba történész. Szervusz Csaba, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
No, hát ki volt Budapest vőlegénye? És miért volt ő így hívva?
Ki által?
Hát alapvetően a köznyelv nevezte el őt így, de nem véletlenül, mert hogy Podmaniszki Frigyes báróról beszélünk, aki 200 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, egészen pontosan majd két nap múlva lesz ennek évfordulója, 1824. június 20-án született Pesten, viszont sosem nősült meg ellenben, rendkívüli módon vonzódott Budapesthez, az ő szeretett városához, és ez nagyjából magyarázatot is arra, hogy miért kapta a Budapest vőlegénye nevet. A városi legendák szerint nem volt hajlandó egy ponton túl elhagyni a fővárost egy másodperccel sem. Annyira ragaszkodott hozzá, és Heltai Jenőhöz hasonlóan vallotta, hogy nyaralni is csak Budapesten lehet, mindenhol máshol értelmetlen. Ez a város sokkal többet tud adni. Ezek persze nehezen ellenőrizhető legendák, de hát ugye már többször beszéltünk róla, hogy vannak olyan sztorik, amik, vagy anekdoták, amik nem biztos, hogy konkrétan igazak, de tökéletesen jellemzik az illetőt. Következésképpen valamiféle valóság maguk mégiscsak van. És egy nagyon érdekes pálya az övé, mert ugye ez egy nagyon ilyen urbánus felfogásról tanúskodik ez a hozzáállás, de most ehhez mérten ő egy arisztokrata családba született.
Én azért furcsálom ezt a nagy elkötelezettséget Székesfővárosunk iránt, mert ugye azt mondtad rögtön az elején, hogy báró Podmaniszki Frigyes, gyanítom, a birtokai az nem a főváros közigazgatási határain belül voltak, tehát óhatatlanul le kellett volna mennie szemmel tartani.
Az a helyzet, hogy a birtokokat illetően a Podmaniszkijoknak a központja az elsődlegesen Aszód volt, az persze nincs messze Pestől, vagy Budapestől, itt
is töltötte a gyerek éveit. Hát az agglomeráció ma már, igen.
Így van, és akkor se volt messze, azért ezt lássuk be. Ugye báró Podmanini és Aszódi Podmaniszki Frigyes, ez a komplett neve neki, hogyha az egészet összerakjuk. És nagyjából innentől kezdve ő élhetett volna egy ilyen lazább arisztokrata életet, ahelyett, hogy elköteleződik a közélet meg Budapest iránt, de véletlenül sem ez történt vele. Kezdjük mindjárt, hogy a háttere az egy nagyon fontos ilyen alapot adott neki. És az arisztokrata jelenlét, vagy az arisztokrata lét, az mégiscsak azzal járt, hogy meglehetősen biztos, stabil anyagi háttere volt, és jó iskolázottsága. Édesapját fiatalon elveszítette, azt hozzá kell tenni, ugye ő, ahogy említettem, 24-ben született, édesapja 53-ban halt meg. Tehát nem sok időt tölthettek együtt sajnálatos módon. Mert bocsánat, hogy jóval hamarabb halt meg, édesanyja halt meg 53-ban, édesapját azt még gyerekkorában veszítette el, 33-ban halt meg az édesapja, tehát félárvaként nőtt föl. Hozzátartozik egyébként a sztorihoz, hogy sokat vitáznak arról, hogy hol állították fel az első karácsonyfát Magyarországon, ami ugye evangélikus német vonalon érkezett meg az országba, és maga Podmaniszki úgy tartotta számon, hogy a ő családjukban volt először karácsonyfa állítás, ez vagy így van, vagy nem, de a top 3 maradjából benne vannak. Tehát egy nagyon szép leírása maradt fönt egyébként. És innenként az is kiderül, hogy a gyerekek egyesével kaptak fát a Podmaniszki gyerekek, mert többen voltak testvérek. Tehát még nem alakult ki az a szokás, hogy egy nagy közös fa van, hanem sok kicsi fa. Na de hát, ami még fontos volt az ő életét tekintve, az az, hogy hívő evangélikus volt, tehát a pesti gimnáziumba járt, aztán Kismárka járt, jogot hallgatni, például Hunfalvi Pál volt a tanára, és nagyon hamar érdeklődni kezdett a közélet iránt. Ezt szeretni fogadom rá, a következő dolognak a lényeg, hogy miután Berlinbe egyetemre járt, agyjegyző lesz Pesten, vagy 48-49-ben, ott van az országgyűlésen a felsőház tagja, a közjegyző, és amikor kirobban a forradalom és szabadságharc, akkor huszárkapitánként harcol.
Az igen!
Tehát, ugye? Ugye? Tehát azért ez nagyon szép.
A legmagyarosabb fegyver, nem, meg is sebesül? Nem tudod, melyik ezredbe volt? Egy csomó kérdés tolult fel bennem, nem akarlak zavarba hozni, bocsánat.
Fogalmam nincsen egyébként, azt viszont tudom, hogy hol szolgál 49 után a Pohászka gyalog ezredbe. De az már egy másik történet. Aha. Ugyanis a következő történt vele, hogy ugye miután leverték a forradalmat és szabadságot, az őt se dicsérték meg. Na azért a családi háttér sokat segített, de az semmilyen körülmények között nem úszhatta meg, hogy ne vigyék el őt konkrétan katonának, tehát akkor Milánóban, illetve Innsbruckban szolgált egy jó ideig.
Hát ugye ez volt a büntetés egy csomó, tehát akit nem börtönöztek be, mert nem tartották olyan súlyúnak a tetteit a szabadságharc alatt, azokat azért büntetésből elvitték katonának, hogy igen,
abszolút,
hogy honvéd seregben benne voltál, akkor most a császárt is szolgálott pár évig, drága barátom.
Pontosan ez történt vele, és akkor innen ebből következett viszont az, hogy ennél súlyosabb megtorlás viszont őt azért nem érte, tegyük rögtön hozzá, fiatalember volt, a főbejárulókat hatalom felől nézve se követett el, és 1861-ig nagyjából vissza is vonul a közélettől, miután hazajön Milánóból, egész egyszerűen azért, mert némi innsbrucki szolgálat után leszerel, és nem akar részt venni az abszolutizmus közéletébe. 1861-től azért már elkezd benne részt venni, olyan értelemben pedig, hogy akkor már először összeül az országgyűlés, aztán majd 65-ben újra, és ugye 67-ben létrejön a kiegyezés, és innen indul az ő igazi komoly karrierje. Nevezetesen már 67-től szerepet vállal a Bányai Evangélikus Egyház kerületben, tehát ugye ez a elkötelezettség az Evangélikus Egyház iránt, ez ebből is világosan kiderül, de ami a legfontosabb, hogy a Fővárosi Közmunkák Tanácsának az alelnöke lesz. Na és itt érdemes egy pillanatig megállni, mert ez már kötődik az ő erős budapesti identitásához. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának a lényege, hogy 1870-ben jön létre, most főváros viszont olyan értelemben, hogy Budapest az még nincs, de Fővárosi Közmunkák Tanácsa meg már van. És miért van ez? Azért van ez, mert nagyon határozott szándék van arra nézve 1867-től Andrássy Gyula gróffal az élem, hogy a lehető leggyorsabban feltegyék a térképre a világvárosi rangú Budapestet, ami nem csak Magyarország főváros, hanem egy Bécsel egyenrangú birodalmi főváros. Na most akkor hogy áll össze ez a tanács? Az elnöke, a mindenkori miniszterelnök Andrássy Gyula, gondolhatjuk, mennyi munkát végzett itt? Nyilván nem. Ellenben az alelnök 1873-tól nem más volt, mint Podmariszky Frigyes, egészen 1905-ig. Rakjuk össze, hogy a szány évtized? Tehát ha ezt megnézzük, akkor láthatjuk, hogy igazából három évtizeden át neki volt a legfontosabb szerepe abban, hogy Budapestet fölrakták a térképre, például a Kokáért a Nagykörút kiépítése, a Sugárút, a későbbi Andrássy út kiépítése, három híd kiépítése, ez mind az ő nevéhez fűződik.
Plusz a rakpartok is.
Plusz a rakpartok. És akkor még ezt tegyük hozzá, hogy volt a Nemzeti Színház intendánsa, ő 10 éven át. Kulcs szerepe van az operaház átadásában. 1884-ben, amikor átadják az operaházot, az egy nagyon vicces történet, mert hogy biztosan, hogy biztos Honvéd egyenruhában megy el, csak a Ferenc Józsefeket kicsit úgy
megtenje, hogy... Nagyon karakán ember
volt. Még troll is volt, jaj, de jó.
Na és az hagyjál, hogy troll volt, hanem a következő történik, hogy hát... botrányba fullad a átadás, ugyanis egész egyszerűen akkor a tömeg övezi az operaházot, hogy az uralkodó alig tud kijutni, magával hozta a kardját, és az idős Podmariszky Frigyes mondja, hogy magával hozta a kardoloszlatta a tömeget egyebek mellett, tehát az kardlapozta őket.
Az is szép.
Honvéd egyenruhába 1884-ben. És egyébként rögtön hozzá kell tennem, hogy ez a botrány vezetett Tojt Elek Budapest rendőrkapitánya lemondásához, legalábbis formálisan erre hivatkozva távolították el. Azért az is szerepet játszott azért a mondatásában, hogy kiderült róla, hogy a komplett budapesti prostituált hálózatot azért nem tudja felszámolni, mert ő a vezetője. De most ez egy külön történet, ez majd egyszer.
Lehet, hogy megérne egy külön műsort.
Tojt Elek úr minden körülmények között megérne egy külön műsort, majd egyszer erre is rá fogunk térni, maradjunk annyiba. De ez is ide kötődött még hozzá. Na most természetesen egyébként politizált is, ami derék Frigyesünk országgyűlési képviselő volt, hogy a 61-től lényegében haláláig 1906-ig volt az országgyűlés alelnöke, több kerületet képviselt, volt pártelnök, kapott Vaskorona rendet, Lipót rendet, és mondom a legérdekesebb dolgot vele kapcsolatban, a Hajléktalanok Menhelye Egylet elnöke volt. Erre azért nem gondoltunk volna, nem?
Nem, de mert arról, a közmunkatanács, közmunkák tanácsa is azért engem meglepett, bár gyanítom, hogy a közmunkák tanács az nem az árok parti kasszálást és az utcaseprés jelentette abban az időben.
Mondom, hogy állt össze az FKT, tehát például ilyen tagjai voltak, mint Grósz Széchenyi Ödön, Holnát Ernő, Rejter Ferenc, tehát döntően szakemberekből állt. Amikor létrehozták ezt a tanácsot, akkor fölmerült az a gondolat, hogy esetleg a kormány akarata dominálni fog a fővárossal szemben. Mondom az összetételt, az elnök a miniszterelnök, van egy alelnök, 18 rendes tag, ebből 6-ot Pest, 3-at Buda delegál, 9-et pedig a kormány. Na, akkor vajon ki dominált?
Igen.
Oktalan volt az aggodalomba, vagy nem, de mindazonáltal a Fővárosi Közmunkák Tanácsa roppant hasznos munkát végzett. És hát említsük meg az irodalmi működését is, de igazság szerint egy nagyon sajátos dolgot fedezünk fel Podmariszky Frigyesnél, ugyanazt, amit Kisfaludy Sándornál. Az irodalmi munkái azok megkoptak, tehát nem állták ki az idő próbáját, gyakorlatilag nagyon-nagyon hamar úgymond a nem értékes irodalom címkét kapták meg. Ezzel szemben a naplója és az útleírásai viszont eleven élő szövegek, csak úgy, mint hogy Kisfaludy verseit ma már senki nem olvassa, de a prózája az viszont remekül ható szöveg. És hát, hogy milyen remek prózaíró volt, én elővettem egy apró idézetet tőle, nevezetesen amikor arról ír, hogy Andrássy Gyuláról hogyan emlékezik meg, és a következőt írja róla, azt mondja, hogy egyszer leír egy következő történet, ez egy szép dolog lesz, hogy András Gyula általában minden nemű férfias testgyakorlatokat illetőleg feltűnő ügyes, kiváló bátor vala, vívás közben egy ízben édesanyja nappali termét alakítva át nyári idején vívóteremben oly erővel vágott engem a párnázott felállatszorát fejbe, hogy összerogytam. Egy korsó hidegvíz segítségével felúcsúztam, vagy egy hétig bekötött fővel jártam, mint aki valahol egy lebújban megütlegeltek, a hasonlatot imádtam. Tehát ugye Antoine Griezmann jutott erről eszembe tegnap este konkrétan, csak ugye ő már... És akkor még egy dolog, hogy mit ír Andrásiról, aki ugye hát a főnöke volt, amíg el nem ment a külügyminiszternek. Többé múltán Gólf Andrássy Gyula fogadást ajánlott Rószécsény Istvánnak, hogy az akkor részben kifeszített híd láncán a pesti parttól felmegy az első pillér magaslatáig. Hogyha így sét a lehetőségre, csak gondolok is, szédül a fejem, de Gyula gróf egyenesen, mint a gyertyaszál, elindul és végig felment a láncon szemhunyorítás nélkül. Hát ilyen anekdota tár az emlékiratainak a tárháza.
És jó, akkor ilyenkor az ember ezeket olvassa, és akkor hátralép, és elgondolkodik, hogy amikor a grófok sűrű szivarfüstben ülnek valahol, valami kávéházba, vagy valahol valamelyiküknek a nappaliába, és mi vezetett oda, hogy gróf Andrássy Gyula ezt így kitalálja, hogy ő akkor majd a láncokon egyensúlyozva felmegy az első pillérig. Tehát, hogy mit fogyasztottak akkor? Miről lehetett szó ezeken a beszélgetéseken? Ennek ez lett a konklúzió, hogy na, ide figyeljetek, drága barátaim, akkor én ezt fogom csinálni.
Attól tartok, hogy nagyjaink és grófjaink is voltak fiatalok, és hajlósak voltak a mocsóskodásra. Most majdnem erre egy nyersebb kifejezést használtam, de mégsem akartam kimondani, hogy minek a méregetése vezethetett ide. De természetesen Andrássy Gyuláról, meg próbálom ezt kifigyessről, nem ezért emlékezünk meg. Jó, mert csak ez is hozzátartozik a személyiségükhöz.
Hát ezt teszi őket emberivé.
Abszolút mértékig. Abszolút mérték. Szóval egy egészen kiváló figuráról beszélünk. Ha röviden össze akarom foglalni, az ő elkötelezettsége nélkül Budapest ma nem úgy néz neki, ahogy kinéz. Ennél nagyobb dicséretet pedig egy Budapest iránt rajongó ember felé szerintem nem tudok tenni. Tehát maradjunk a nyomban, hogy rendkívül módon tisztelem az ő munkásságát. Most sétálunk Budapesten, mindig gondoljunk rá is, mert ez a város nem ugyanaz lenne.
És a Podmanicki utcán haladva meg különösképpen gondoljunk rá, hiszen...
Abszolút, ha pedig az Ötvös utcára...
Igen.
És bekerülünk az Ötvös utcára, a Andrássy útról, akkor a sarkon ott áll az egykori palotája, mert hogy azért volt neki városi lakhelye is, mert hát szép dolog az Aszódi kastély, de azért Budapest az Budapest.
Igen. És hogyha Andrássy Gyula szobrát megpillantjuk a Kossuth téren, akkor mondjuk el gyermekeinknek, hogy ő az a bácsi, aki a Lánchíd láncán el akart menni az első pillanatig.
És ha már szóba jött, említjük az anekdotát, hogy mit mondott neki Ferenc József állítólag, amikor kinevezte miniszterelnöknek 1867. februárjában, hogy az a Ferenc József, akinek a nevében halálra ítélték 49-ben, szóval állítólag a következő párbeszéd hangzott el. Engedje meg, kedves András, hogy kifejezzem örömmel, mert igazából boldog vagyok, hogy magát nem akasztottuk föl 49-ben. Mire Andrássy fejet hajtott, és annyit mondott, hogy ha megengedi felséget, felséged örömmel, talán csak az enyém lehet nagyobb.
Ez igen, klassz. No, hát ezek a szobrok, meg utcanerek és emberek voltak.
Én hiszem, hogy ez így zajlott.
Hát, simán benne van.
Abszolút.
A kalapban benne van, igen.
Nagyon szépen köszönjük, Csaba, megint klassz volt, mint mindig. Hát, és akkor engedünk, hogy az állófogadáson részt vegyél te is végre, ami ott a háttérben zajlik éppen. Köszönjük.
Az akuszka szalonnak holbászpácolt pacsamel.
Ja, hát akkor az nem az a tradicionális állófogadás, pogival meg kell.
Nem.
No, akkor jó étvágyat kívánunk, köszönjük szépen. Szerbusz, minden jót. Katona Csaba történész elevenítette fel a 200 éve született Podmanicki Frigyes alakját.